Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. Az ötödik sípszó elhangzásakor 13 óra van. Híreket mondunk. A kedvezményes lakáshiteleknek köszönhetően gyorsan növekedett az OTP lakáshitel állománya az elmúlt években. A bank vezérigazgató helyettese elmondta, hogy a hónap végétől több új, a korábbinál kedvezőbb hitel lehetőséget is kínálnak. Lantos Csaba közölte, hogy a bank ügyfelei, akik 2000. február 1-jét követően kötöttek hitelszerződést, módosíthatják a feltételeket. Lehetőségük lesz arra, hogy a hitel futamidejének első 10 évében csak a kamatokat fizessék. Alkotmányellenesek a büntető eljárási törvény azon rendelkezései, amelyek a bírót arra kötelezik, hogy hívja fel az ügyész figyelmét a vád kiterjesztés lehetőségére. Az Alkotmánybíróság döntése szerint a törvény rendelkezései sértik a pártatlan bírósághoz és a garantált védelemhez való jog alkotmányos elvét. Az Alkotmánybíróság állásfoglalása alapján az új büntető eljárási törvénynek ez a rendelkezése így nem lép hatályba. Horn Gyula szerint az MSZP-SZDSZ kormány kivezette az országot a pénzügyi és gazdasági válságból. Ezzel szemben a Fidesz leállította a gazdasági reformokat. A volt kormányfő budapesti sajtótájékoztatóján kijelentette azt is, hogy amíg kormánya arányosan javított az emberek életkörülményein, addig az elmúlt 4 év alatt csökkent a gazdasági növekedés, a többség helyzete pedig romlott. A katolikus püspöki kar körleveléről szólva az ex-miniszterelnök azt mondta, változatlanul tartja magát a második vatikáni zsinat határozatához, amely kimondja, hogy végleg el kell választani az egyház és a politika feladatát. Elnapolták a Magyar Állam és a Postabank könyvvizsgálói perét a Fővárosi Bíróságon. A több mint másfél órás zárt tárgyalásról mindössze annyit árultak el a peres felek jogi képviselői, hogy a következő tárgyalás időpontját később tűzi ki a bíróság. A Magyar Állam mintegy 170 milliárd forint kártérítésre perli azt a 3 könyvvizsgáló céget, amely a Postabanknál 1994 és 1998 között dolgozott. Az állam álláspontja szerint ugyanis, vétkesek a könyvvizsgálók, mert nem a valóságnak megfelelően mutatták be a bank mérlegét, és ezzel kárt okoztak a részvényeseknek. Az izraeli kormányfő közölte, hogy Yasser Arafat elhagyhatja a palesztin területeket, ha életbe lép a tűzszüneti terv. Ariel Sharon azután nyilatkozott, hogy tárgyalt az amerikai alelnökkel. Dick Cheney kijelentette, a tűzszünet megvalósulásától függ, hogy találkozik-e a palesztin vezetővel. Irakkal kapcsolatban leszögezte, egyelőre nem született döntés arról, hogy az Egyesült Államok megtámadja-e Irakot. Az arab vezetők korábban egyöntetűen az amerikai alelnök értésére adták, hogy nem támogatnának egy Irak elleni amerikai katonai akciót. Dánia bezárja Harare-i nagykövetségét és befagyasztja pénzügyi segélyeit Zimbabvénak. A kopenhágai külügyminisztérium azzal indokolja a lépéseket, hogy a dél-kelet-afrikai országban a szavazás nem volt szabad és igazságos. A nyugati szakértők a hónap elején lezajlott választásokat az ismét győztes Mugabe elnök manipulációjának minősítették. Nyugati országok és az Európai Unió vezetői a szavazás hatalmi befolyásolásának esetére diplomáciai gazdasági ellenlépéseket helyeztek kilátásba. A dán döntés, megfigyelők szerint, csak az első volt a sorban. Az időjárásról. Eleinte napos idő várható, majd lassan beborul az ég, és elszórtan eső, zápor is valószínű. A délnyugati szél több felé megélénkül, időnként megerősödik. A hőmérséklet délután 15 és 20 fok között, este 9 és 14 fok között lesz. Híradás legközelebb, itt a Kossuth Rádióban, 14 órakor.
Reklám.
Megjelent az RTV részletes, még több tartalommal szebb formában. Egy lap, amely műsorújság és magazin is egyben. Tavaszi előfizetési akció 5-öt fizet, 6-ot kap. RTV részletes, a legrészletesebb műsormagazin. Most fizessen elő, részletek az RTV részletesben.
Reklámot hallottak.
13 óra 5 perc.
Vendég a háznál.
Gyerekekről felnőtteknek.
Mennyi idős terhes most?
Még van egy hetem a szülésig, 39. hétben vagyok most.
Akkor nagyon jól bírja magát.
De remélem, hogy kibírok még egy hetet.
Ön is most ultrahangvizsgálatra vár?
Valószínű most már nem lesz, de előzőekben többször volt.
És mit vett észre, hogy a kisbaba érzette az ultrahangból valamit, reagál erre valamilyen különös módon?
Amíg nem erőteljes a nyomás a hasfalon, addig nem. Én azt mondom, hogy nem érzi az én babám, de amint egy kicsit oda nyomjuk jobban az ultrahang fejet, akkor odébb lubickol.
De nem lehet mondani, hogy zavarná
a babát? Nem, nem, egyáltalán nem.
Önnek ez már a második babája, az elsőnél is ugyanígy ezt tapasztalta?
Igen, határozottan ugyanez volt a véleményem akkor is.
Általában az ön babája élénkebb, vagy egy kicsit komótosabb?
Az első baba komótosabb volt, a második lévén fiú most sokkal élénkebb.
Fontos volt tudnia, hogy fiú-e vagy lány?
Nem. Nem, abszolút nem. Megmutatta magát.
A családtervezési központban egy egészen új gép érkezett. Mit tud ez az új ultrahangkészülék a régihez képest?
Ami nagyon fontos, az az, hogy megbízhatóan működik. Hát a régi készülék az már elmúlt 10 éves, és a jelenlegi álláspont szerint 10 évesnél öregebb készülékkel le lehetett kiadni, ma már nem szabad.
Dr. Gasztonyi Zoltán, szülésznőgyógyász.
Létfontosságú nekünk, hogy egy új készülékkel dolgozhassunk, és ez az új készülék ez mindazt nyújtja, amire itt nálunk a családtervezési központban szükség van. Tehát kitűnően tudjuk vizsgálni a koraterhességi ultrahangot, mivel van hozzá egy érzékeny hüvei fej. Ezzel sokkal korábban lehet a terhességet megállapítani, mint a hagyományos hasi fejjel. Ez a legfontosabb nekünk. Ezen túl a beépített számítógépes program az még, ami többet nyújt, tehát különböző paraméterek alapján pillanatok alatt tud kiszámolni terhességi heteket, és ez nagyon megkönnyíti a munkánkat.
Könnyebb lesz ezzel rendellenességeket esetleg észlelni?
A 11 és a 13. hét között ultrahangvizsgálat, az rendellenességszűrő ultrahangvizsgálat is. Ilyenkor már kialakulnak a magzatnak a főbb részei, a végtagjai, a fejtörzs, és nagyon fontos ilyenkor, ami a kromoszoma rendellenességeknél nagyon gyakori, hogy a nyaki redőt tudjuk szűrni ezzel az ultrahangkészülékkel, ami egy bizonyos méréstartományon belül normális, azon túl már plusz vizsgálatokat tesz szükségessé.
Miért fontos ez a nyaki redő?
A legutóbbi tudományos kutatások azt igazolták, hogy ha a 2,5, illetve 3 mm-t meghaladja a 11-12. Terhességi héten ez a nyaki redő, akkor sokkal gyakrabban észlelhető a Down-kor a terhességek során. Most a Down-kor az nagyon gyakran spontán megszakad már a terhesség alatt, tehát többet észlelünk így a terhesség első harmadával, mint amennyi egyébként megszületne. Elhal a magzat, elhal és nem születik meg, tehát a természet a szelektál, és nagyon sok rendellenesség esetében, amit mi észlelünk itt kora terhességben, az később spontán megoldódik.
Azt mondta, hogy különösen a korai időszakban fontos önöknek ez a készülék. Az miért?
Ez a szolgáltatásunk jellegéből adódik, tehát itt végül családtervezés zajlik, a családtervezés nem a teherbeeséstől kezdődik, hanem azt megelőzően kezdődik már. Tehát a családtervező párokat itt a teherbeesés előtt egy 2-3 hónappal látjuk először, és mindazokat a vizsgálatokat elvégezzük, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy kizárjunk minden olyan betegséget, kórállapotot, amik a későbbi terhességet, a későbbi magzat fejlődését, az anyukát a terhesség alatt zavarhatná.
És ebben része van az ultrahangnak is?
Ebben része van az ultrahangnak is, mert például a teherbeesés előtt, hogyha bizonytalan a ciklus, akkor a peteérést azt kitűnően tudjuk vele ellenőrizni. Tudjuk ellenőrizni azt, hogy hogyan működnek a petefészkek, hogy milyen a méhnyálka hártya. Azt is tudjuk ellenőrizni, hogy pontosan mikor történik a tűzőrepedés. Tehát meg tudjuk mondani azt, hogy az együttlét az mikor eredményez nagyobb százalékban terhességet.
Hány ultrahangvizsgálat az, ami ideális egy terhesség alatt, és lehet-e az, hogy bizonyos szám fölött már káros?
Úgy gondoljuk, hogy a lehető legkevesebb ultrahangvizsgálatot kell elvégezni, ami szükséges ahhoz, hogy teljes biztonsággal kizárjunk mindenféle kóros állapotot. Hát én úgy gondolom, hogy egy ultrahangvizsgálat az kell a terhesség felismerésekor. Nem csak azért, mert ilyenkor akkor a terhességi ultrahangvizsgálat, az a méhen kívüli terhességet ki tudja nagy biztonsággal zárni, hanem azért is, mert a terhesség korát is ilyenkor nagyon jól meg lehet becsülni. A következő ultrahangvizsgálat, amit már az előbb is említettem, az a 11-12. Terhességi hét között, az már inkább egy rendellenességszűrő ultrahangvizsgálat. A harmadik, az AFP vizsgálatot követő úgynevezett genetikai ultrahang, de hát ez helytelen elnevezést, tehát a 18-20. Hét között végzett ultrahangvizsgálat, amikor a nagyobb rendellenességeket, nyitott gerincet, egyebeket, azokat még jobban lehet észlelni a magzat méreténél fogva, akkor apróbb struktúrákat is látni, például egészen a szemgolyót, szemlencséket meg lehet figyelni, a gyomrot, a rekeszt, veséket, tehát ilyenkor alaposan át kell nézni a magzatot, ezért ez az ultrahangvizsgálat tart a legtovább az összes közül. Az ezután következő ultrahangvizsgálat a 30. terhességi hét körül kell történjen. Ilyenkor azt vizsgáljuk, hogy van-e valami növekedésbeli elmaradás a magzatnál a várthoz képest, mert hogyha bármi olyan kóros állapot van, ami miatt a magzat növekedése elmaradna az átlagostól, az mindig a 25. terhességi hét után alakul ki, és a legjobban vizsgálható 30-32. Terhességi hét között. Ezt követően még egy ultrahangvizsgálatról lehet szó, ez a 39. terhességi hét körül kell, hogy történjen. Ilyenkor a lepénynek az állapotát vizsgáljuk, tehát az, hogy a lepény az szintén öregszik a terhesség előrehaladtával, és hogy idő előtt ne történjen a lepény előregedése, ugye nézzük a magzatvíz mennyiségét, a lepény szerkezetét, még egyszer átnézzük a magzatot, és esetleg áramlásvizsgálatot is végzünk, hogyha erre bármiféle jel mutat, hogy erre szükség van.
Mi ez az áramlásvizsgálat?
Az áramlásvizsgálat az azt jelenti, hogy ezekkel a korszerű ultrahangkészülékekkel a köldökzsinórban, a magzati aortában, az magzati koponyán belül a magzati ereknek a lüktetését tudjuk hullámok formájában ábrázolni a készüléken, és a hullámok jellege mutatja azt, hogy ez az áramlás, ez megfelele a normálisnak. Ugye arról van szó, hogyha a lepény kezd idejekorán előregedni, akkor a benne áramló vér mennyisége is csökken, és ezt az áramlás csökkenést, ezt kitűnően tudjuk mutatni ezekkel az ultrahangkészülékekkel, illetve az ellenállás növekedését és az erekben a rugalmatlanságot, azt is nagyon jól tudjuk ábrázolni.
Ezek a speciális ultrahanggépek, amik most már megjelentek, hogy három dimenzióval láthatja gyermekét, ez csak így a látvány szempontjából jelentenek egy nagyobb élményt, hogy így mondjam, vagy tényleg orvosilag is ezekre lenne inkább szükség mindenhol?
Ez egy speciális területet képviselnek ezek a készülékek, és még annyira újak a szakmában, hogy én azt hiszem, hogy a legtöbb helyen még Magyarországon még csak most tanulják, hogy igazán mit lehet kezdeni ezekkel a készülékekkel orvosi szempontból. Ezért sokkal többet hallunk arról, hogy a kismamák szemét gyönyörködtető felvételeket készítenek ezekkel az ultrahangberendezésekkel, semmint hogy különleges szakmai eredményeket érnének el ezekkel a 3, illetve 4 dimenziós készülékekkel. Kétségtelen, hogy vannak ennek speciális alkalmazási területei, nagyon jól látni a magzat felszínét, a bőrt, a finomabb struktúrákat, ez kétségtelen, tehát olyan rendellenességeket, amik a magzat kültakaróját érintik, mindenképpen nagyon hasznosak lehetnek, de mondom, még tanuljuk azokat az indikációkat, ahol igazán hasznos lehet egy ilyen készülék.
Hány nap múlva fog szülni?
Hát szerintem ezt a gyerekem, aki a pocakomban lakik, jobban tudja. Elvileg 19 és 22 közé vagyunk írva valamikorra. Hát végülis mától holnap utánig bármikor, de előtte utána 2 hét azt szokták mondani, és az első gyerkőc 11 nappal később jött, tehát elvileg még van időm, gyakorlatilag meg a gyerkőc, aki a pocakban lakik, ő tudja.
Ahhoz képest úgy jár kell, mintha mi sem történt volna.
Nem tudom, szerintem a terhesség, illetve a várandóság az nem egy betegség, hanem egy állapot, és én jól érzem magam így, és nem tudom, hogy, illetve nem érzem azt, hogy másképp kéne viselkednem, mint hogyha nem lennék. Mondjuk a fizikai mozgás, tehát az, amikor az ember úgy jön-megy, az kicsit úgy már nehezebb, de azon kívül teljesen jól vagyok.
A pocakján kívül semmi sem utal arra, hogy terhes lenne. Az arca is elég vékony, a keze is.
Egyelőre úgy néz ki, hogy szerencsés vagyok most az első lányzónál, hogy 21 kilót hívtam, és elég vízes is voltam a vége felé, már akkor tényleg rosszabb volt. Most nem tudom, talán próbálok egy kicsit odafigyelni, hogy olyan sószegényebb ételeket eszem. Általában a só tartja ugye a szervezetbe a vizet a legtöbbet, és igyekszem ezeket a dolgokat kiküszöbölni, talán ezért inkább a gyümölcs, zöldség, ilyesmi, ami hozzájárul ehhez valószínű.
Hogy telt el ez a terhesség?
Gyorsan, pillanatok alatt szinte.
Mi az, ami megváltozott?
Igazából még semmi nem változott, meg azt mondják, hogy akkor, amikor kibújik ugye a második gyerek, mert azért az egy gyerek, a kettő meg már kettő. Nem tudom, még igazából semmi. Úgy kezdem felfogni, de még nem tudom, hogy mivel jár majd, ha két gyereke van az embernek.
Fizikailag, lelkileg semmilyen változás nem történt ezzel a 9 hónap alatt? Ugyanúgy kelt, jár, dolgozott, mint más hétköznapokon, mint más években?
Igen, igyekeztem ugyanúgy járni, kelni, dolgozni, és végül is én olyan típusú ember vagyok, aki nem szívesen hagyja el magát. Tehát, hogyha beteg vagyok, sem nagyon dőlök ágynak soha, és úgy érzem, hogy tényleg a várandóság az nem betegség, tehát miért kéne másképp viselkednem. Meg amit ugye rengeteg emberrel beszélgetve hallottam, hogy ha az ember elhagyja magát, az sokkal rosszabb. Tehát úgy vagyok vele, hogy akkor biztos, hogy a végén több támogatásra szorulnék, mint amennyit egyébként magamtól elvárhatóan elviselnék. És inkább nem hagyom el magam, mindent megcsinálok, amit eddig is, meg ezután is.
Mi az, amit mégsem bírt megcsinálni ez alatt a 9 hónap alatt? Mi az, amit elhagyott?
Szerintem ilyen nem nagyon volt, hogy nem tudtam valamit megcsinálni. Most még a múlt héten ablakot pucoltam, ezen a héten nagy takarítást csinálunk, úgyhogy végül is még minden belefér, úgy néz ki.
És hogyan készül a család?
Előkészítettük a bölcsőt, most vásároltunk frissen egyet, mert amikor a nagylány született, akkor kölcsön bölcsőnk volt. Ami friss bölcsőbe ugye varni kellett mindenféléket, én szerencsésen ilyesmihez is értek, legalábbis próbálok.
Mi az, hogy mindenféléket kellett varni?
Hát a baldahinvasra, szép kis baldahint, ami a gyerek szobafüggönyéhez, meg egyéb ilyen textilekhez illik, akkor bele a szivacsra húzatot, meg ilyen kis fejvédőt vartunk hozzá, mégis ennyi egyelőre, meg rengeteg ruhát mostunk, ami ugye a nagylányról megmaradtak, és átmostuk őket, szépen összepakoltuk, hát kialakítjuk a helyét a gyerkőcnek.
A nagylánya csecsemőkori ruháit kimosták. Biztos, hogy kislány érkezik?
Hát ez még nem biztos. Ez azért érdekes kérdés, mert a 9 hónap alatt ugye több ultrahangvizsgálaton is keresztül megy az ember, és hol fiút, hol lányt mondtak. Tehát nem tudjuk igazából még, hogy fiú lesz-e vagy lány, de én jobban is örülök neki, hogy így nem tudjuk biztosra a dolgot. Igazából a nagylánynál sem tudtuk, ott abszolút a szülőszobán derült ki. Igen, kinder meglepetésnek számít a gyerkőc a pocakban. Főképp a lány felé hajlanak most már egyébként, de nem biztos. Viszont az a szerencsés helyzet állt elő nálunk a családban, az egyik sógornőmnél már 4 fiú gyerkőc van, tehát hogyha fiúruhára volna szükség, akkor onnan kaphatunk esetleg kölcsön fiúsabb darabokat. De amikor ő született, mivel nem tudtuk, hogy fiú vagy lány, ezért nem csak rózsaszín ruhák vannak, hanem zöld, meg sárga, meg lila, meg egyéb olyanok, amit mondjuk egy fiúra is normálisan rá lehet adni. Tehát ilyennel se vagyunk bajba igazából.
És hogy érzi, kisfiú vagy kislány lesz az újszülött?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert a lányzó az lány szeretne, tehát a tesó az lány szeretne. A férjem meg inkább fiút, ugye hát a férfiak azért csak egy fiú utódra vágynak jobban. De nagyon nagy szerelem van a férjem és a lányzó között is, tehát abszolút nem volna probléma, ha még egy ilyen rossz csont születne. Úgyhogy nem tudom, én inkább lánynak érzem, de ez majd kiderül.
Miből lehet egy gyereket lánynak vagy fiúnak érezni, amikor benn van még az ember hasában?
Erre nem tudom a választ, szerintem ezt úgy az anyák úgy olyan hetedik érzékszerűen érzik talán, nem tudom. Nagylánynál is éreztem, hogy lányzol talán, tehát jobban azt éreztem, mint egy fiút, nem tudom miért, ez érdekes dolog.
Mire vágyik, mit szeretne?
Mivel a férjemet is imádom, meg a lányomat is imádom, ezért mind a kettőnek jó lenne, de mivel nem ikrek vannak a pocakomban, tehát vagy az egyiknek, vagy a másiknak lesz igaza. De mondom, az apjával akkora szerelem van a nagylányjal is, hogy ő se bánja, hogyha lány lesz, tehát nem úgy vágyik a fiúra, hogy most csak fiút akar és semmi mást. És már előre örül neki, hogy két rossz csont fog rajta ugrálni, meg kettővel lehet együtt fürdeni, meg rosszalkodni, meg mindenféle. Tehát végül is a lánynak is ugyanúgy fogunk örülni, mint a fiúnak, nem tudom.
Hogyan készült fel a családja?
Hát ők is végül is mindenfélebe segítenek, amit én úgy kitalálok mostanában, ilyen megvalósítandó gyerekszoba átrendezés, meg egyebeket, azt együtt csináljuk meg. A nagylány is nagyon várja már, hát effektív úgy nem készülünk, hogy bármilyen tárgyal vagy valamilyen a bölcsön kívül végül is, de várjuk. Hát beszélgetünk vele rengeteget a pocakban.
Ilyenkor miket mondanak?
Mindenfélét szoktunk tőle kérdezgetni, aztán, hogyha ő visszarugdos, tehát így bekopogunk hozzá, és akkor ő visszaválaszol, vagy amikor magától elkezd mocorogni, akkor felfigyelünk rá, és akkor oda jönnek hozzám, és úgy nézegetjük, hogy mit csinál, meg csikizzük a szalmát.
Hogyan nézegetik?
Hát a pocakomat lehet látni, a pocakomon a mozgást, és úgy szoktuk csiklandozni a talpát, akkor mivel tudjuk, hogy ugye már befordul, tehát már a popsia hol van meg a lába, tehát hogy melyik testrész mi körülbelül, ezért a popsiját szoktuk csiklandozni, meg minden. Tehát ilyen rosszaságokat csinálunk vele, amiket szerintem ő nagyon élvez, és van még egy katicabogár, amit így fel lehet húzni és zenél, és akkor ezt szoktuk a pocakomra tenni, és ő ezt borzasztóan szereti rugdalni.
Konkrétan miket mondanak neki, vagy miket kérdeznek tőle?
A papa főleg azt szokta kérdezni, hogy fiú lesz-e vagy lány, és hogy rúgjon rá egyet vagy kettőt, hogyha igen vagy nem, de hát erre még konkrét válasz nem érkezett. Végis mindenféleket, hogy hogy érzi magát, meg hát a nagy lány úgy szokott vele, hogy gyere már ki tesó, meg ilyesmiket, hát végis, ami úgy jön általában.
Szoktak neki mesélni?
Hát effektív neki nem szoktunk mesélni, de ugye hát mivel a nagylánynak minden este mesélünk többet is, ezért azokat a meséket hallja, és akkor én szoktam neki szólni, hogy na most jön a mese, mármint a tesónak, a kis tesónak, szoktam szólni, hogy jön a mese, és szerintem ő is szokta hallgatni, mert van, amikor így reagál is rá, tehát így mocorog olyankor, talán a hangsúlyból érzi, hogy nem egy beszélgetés folyik, hanem csak én beszélek, ugye olvasom a mesét, vagy a vetítőből, vagy a könyvből. Szerintem élvezi a dolgokat valószínűleg.
A nagylány teljesen felkészült az idézelbetéve a rivális fogadására?
Ez jó kérdés, mert nem szeretnénk, hogy rivális legyen. Igazából azért is terveztünk a két gyerkőc közé olyan 4-5 évkor különbséget, amiből egy hónap hiány 5 év lesz valószínűleg. Próbálom azt elérni majd, hogy ne legyen rivális. Tehát mindenfélét megbeszélünk, és mostanában rengeteget szoktunk beszélgetni arról, hogy amikor ő a pocakomba volt, akkor ő mit csinált, vele mit beszélgettünk, vele mit csináltunk. Tehát nem szeretném, hogy féltékeny legyen, vagy rivális legyen. És rengeteget, hát már arra készül, körülbelül 5-6 napos volt a pocakommal tesó, amikor megtudtuk, hogy lesz. Már akkor szerettem volna rögtön, hogy kibújjon, és már játszani lehessen vele. Aztán ugye elkezdtem neki magyarázni, hogy ez nem így zajlik, hanem azért erre egy csomót várni kell. Most már nagyon türelmetlenül várja szerintem a tesót, és már nagyon szeretne vele játszani. De mondtam, hogy ez még most se így fog történni, hanem először aludni, megcicizni fog főleg a tesó, és nem a játék lesz az első. De a pelenkázást már bevállalta, azt mondta, hogy a kakis pelenkán, így van, a kakis pelenkán kívül minden nagyon szívesen, de a pancsizásnál biztos, hogy ő fog segíteni, meg szerintem mindenben, mert a babákon már gyakorolunk, hogy hogy kell öltöztetni, meg mire kell vigyázni egy pici babánál, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul ez a valóságban.
Mit szeretnél, hogy kisfiú vagy kislány legyen az érkező testvéred?
Nem tudom, kislányt szeretnék.
Miért?
Mert van kettő Barbie lányom, és akkor kapok még egyet, és akkor anyával fogunk majd játszani, és azért szeretnék, meg majd kapok hozzá még kettő Barbie fiút, meg még egyet, és azért, és akkor még kettő fiút szeretnék.
Azért szeretnél kislány tesót, hogy tudjál majd vele barbizni?
Igen.
És rögtön már lehet is vele játszani?
Nem.
Miért nem?
Mert még egy picit alszik meg. Alszik, és utána alszik, én meglefektetem.
Tudod, hogy most hol van a testvéred?
Anya hasába.
Szoktál vele beszélgetni?
Igen.
Mit szoktál ilyenkor mondani neki?
Azt, hogy gyere ki.
És ő mit mond erre?
Semmit.
És szoktad simogatni anya hasát, vagy puszit adni rá?
Szoktam.
És ilyenkor a kis testvéred mit csinál erre?
Visszarúg nekem.
Szoktál mesélni is neki?
Igen.
Miket?
Hát a kismalat és a varvast, meg a szűnmalást, meg még a vaspánkót.
És miért mesélsz neki, amikor nem is lehet látni, amikor benn van anya pocakjában? Miért fontos ez?
Ő is szereti szerintem a meséket, és azért.
Hol fog lakni a te testvéred?
Hát összeköltöztünk vele, meg az anyáik is, hogy oda tették az alám az ők az ágyukat, és utána oda tették a bölcsőt, ahol van az ágyam.
Apa, anya, az újszülött kis tesó, aki majd nem sokára megérkezik, és te mindannyian egy szobába fogtok lakni?
Igen.
És ez nem lesz rossz?
Nem.
Tudod, hogy mennyit sír egy újszülött kisbaba?
Tudom, sokat.
És biztos, hogy te nyugton fogsz tudni játszani, pihenni, aludni?
Igen. Szerintem csak egy kicsit fog sírni, mert nem tudom, de lehet, hogy kicsit, nem tudom még.
És ha sokat fog sírni, te mit fogsz csinálni?
Mit? Akkor semmit, alszok tovább. Vagy megnézem, így lehajolok, és megnézem, hogy mit csinál ez a kisbaba.
Te mit szeretnél csinálni a testvoddal, amikor majd hazahozza anya a kórházból?
Hát fürdetni, mindent.
Próbáltad már a játékbabáidat tisztába tenni, fürdetni, mint egy kis babát?
Hát, ezt régen csináltam, hogy fürdetni, de pelenkázni, öltöztetni, mindent szoktam, meg mást nem.
Szoktad a babáidat pelenkáztatni és öltöztetni?
Igen.
Akkor te már tudod, hogy kell bepelenkázni egy babát?
Igen. Fürdetni egy kis babát, mert nekem van olyan, hogy van mindegyik egy ilyen rongyos baba, és van az a fütyis, aki az apáé volt, az nem rongyos, az anyája is nem rongyos, és van még egy ilyen pici kis babám, ami az se rongyos.
És anya már látta, hogy fürdeted a babáidat? Hogy pelenkázod őket?
Hát azt nem szoktam megmutatni neki, mert ezt a fürdőbe szoktam megcsinálni.
És te mivel szeretnél segíteni anyának, amikor majd megjön a tesód?
Mindenbe szerintem.
És biztos, hogy te jól tudod tisztába tenni a testvéredet? Biztos, hogy úgy kell őket, ahogy a babákat csináltad?
Igen. Csak ők nem kakilnak be, nem pisilnek be. Volt egy pislős babám, az a kicsi, ő azt tud pisilni, amikor beletesszük a vízbe, és úgy pisil, és megnyomjuk a fejét.
És az nem lesz rossz, hogy a te testvéred nem egy játékbaba lesz, hanem egy igazi baba, aki bekakil, lehet, hogy büdös is lesz. Te akkor is szívesen fogod ezeket csinálni?
Igen. Mert élvezni fogom, szerintem.
Mesélte azt, hogy ő hogy látta, hogy megszületett, hogy egyszer csak ott lent, hogy ő meglátott egy ilyen világos foltot, és akkor hogy azon ott tudják egy igen menni, és hogy ez rossz volt, és hogy fúj, hát minden tiszta pisi volt, hogy ez fúj, milyen szörnyű. Ez. De nem is ezt akartam mégis, hanem csak, hogy nagyon sokat beszélünk erről, és az egy visszatérő kérdés, hogy milyen arcod volt mama, amikor megszülettem. És akkor, hogy örültél? Hát persze, örültem, nagyon meg. Jó, de milyen arcod volt? És addig-addig úgy éreztem, hogy ő érzi, nagyon fáradt voltam, nehezen született, akkor ez egy olyan, hogy néztem ő rá, és hát én is úgy gondoltam, hogy ő néz rám. És most elmesélte nekem azt, amit hát ő nem tudhat, tehát, hogy én fekszem a szülőágyon, és így hogy lássam őt, így fölkönyököltem.
Ezt meséli?
És ő elmesélte, csak ő úgy mesélte, hogy feküdtél egy lapon. Egy lapon, és hogy szóval valahogy ezt elmesélte most. És megint ez a kérdés, hogy milyen arcod volt mama. Mert hogy nem... Hát elmélet, nem tudom, hát én innen az ideig azt tudtam, hogy egy újszülött nem lát.
Most ő mennyi idős?
Most 7 éves. 7 és fél, vagy mennyi, már nem tudom, szeptemberben lesz 8. Nem, tényleg, most annyira ilyenkor ki vagyok borulva, hogy ez egy ilyen kérdés, és tényleg nem volt vigyorgos fejem, nem voltam ilyen nézés, és évek óta kérdezget, persze örültem kisülön, persze, de milyen volt az arcod? Szóval nem tudom, hát a Marcival sok minden van, de ez egy ilyen, hogy most 7 és fél évesen még mindig ez felmerül. És elmondta azt, hogy én ott ketten voltunk, tehát ott nem volt a papa akkor itt, nem volt ott, na haza rohant fényképezőgépért, ott hagytak minket. Tehát én meg sosem meséltem, hogy úgy feküdtem, vagy fölkönyököltem, és tudja. És elmeséli nekem, szóval nem tudom.
Holnapi műsorunk tartalmából. Ha majd jönnek a kérdések, örökbefogadás után. Hadar, sejpít, motyorászik az óvodás. Jobban fejlődik, mint a nagyobb. Az önök kérdéseire válaszolunk.
A műsort Szendrei Edit, Ukrin Csaba és Horváth Ida készítette. Kossuth Rádió Budapest, 13 óra 30 perc.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház fél óráját hallják.
Mai számunk tartalmából...
Arra szavazzunk tehát, aki védi a teljes életet, a házasság és a család szentségét, biztosítja a több gyermekes családok megélhetését, a gyermekvállalás megbecsülését.
Ismertetjük a püspöki kar választásokra kiadott körlevelét.
Nincs az a sötét élethelyzet, amiben az Isten be nem tudna világítani. Nincs az a lemondó, ledegradált, pardor fogott élet, onnan ne lehetne fölmászni. Ha akarom, fölkelhetek, ott hagyhatom a moslékos vályút, mint a tékozó fiús keszedek új életet. Az atya mindig vár.
Megkezdjük hagyományos nagybőti rádiós lelki gyakorlatunkat.
Ez a tragédia rendezés a tudásra törte embert, a sárból valót mutatta meg. De hogy ebben az emberben napsugár is van, és hogy ez vakságra nagy, ez a nagyság, amelyik sokszor olyan áldottnak mutatkozik, hogy még Lucifer fölé is emeli az embert, ez nem mutatkozik meg.
Az Irodalmár műfordító szerzetes véleménye Madách Imre ember tragédiájának ünnepi bemutatójáról. Adásidőnk alatt és utána 15 óráig szeretettel várjuk hallgatóink hívásait a 317-28-59-es telefonszámon. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevéllel fordult a hívekhez a közelgő választások alkalmából. A főpapok mindenkit arra kérnek, menjen el szavazni, és felelősséggel adja le voksát azokra, akik a keresztény értékrendet tiszteletben tartják és védik. Hallgassunk meg részleteket a körlevélből.
Tőlünk, a mi szavazatunktól függ, hogy az iskolákban kik milyen szellemben nevelik gyermekeinket és unokáinkat, hogy a társadalom miként gondoskodik a betegekről és öregekről, tovább csökken-e a munkanélküliség, és főleg sikerül-e megállítani a népesség fogyását, amitől hosszú távon a jövőnk függ, s aminek első jeleit már láttuk az elmúlt években, írják körlevelükben a katolikus püspökök. A II. Vatikáni zsinatot idézve hangsúlyozzák. Tudja meg tehát minden állampolgár, hogy a közjó érdekében joga és egyben kötelessége a szavazás szabad lehetőségével élni. Aki nem megy el szavazni, nem csak a maga sorsát rontja, de utóda jövőjét is veszélyezteti.
A keresztény ember olyanokra szavaz, akik a keresztény értékrendet tiszteletben tartják és védik, folytatódik a választási körlevél. Nem szabad csupán az ígéretekben hinni, hanem eddigi tapasztalatainkra alapozva kell döntenünk. Arra szavazzunk tehát, aki védi a teljes életet, a házasság és a család szentségét, biztosítja a több gyermekes családok megélhetését, a gyermekvállalás megbecsülését.
Arra szavazzunk, aki óvja fiataljainkat az önromboló, káros szenvedélyektől, és segíti a fiatalok lakáshoz jutását, biztosítja a tanulás és továbbtanulás lehetőségét, aki megbecsüli a magyar kultúra értékeit, segíti az egészséges nemzeti öntudat kialakítását, nyitott szívvel áldozatokat is vállalva fordul határainkon túlélő magyar testvéreink felé, aki garantálja a hit és erkölcsoktatás szabadságát, aki biztosítja az egyház szabad működésének lehetőségét, s akinek programja meg is valósítható.
Tiszteletben tartva a hívek szabad döntését, a katolikus püspökök körlevele nem nevez meg személyeket és pártokat. A magyar választási rendszer ismeretében azonban hangsúlyozza, hogy ne vesztegessük el szavazatunkat esélytelen jelöltekre.
Az első választási fordulóban próbáljuk megtalálni azt az egyéni képviselőt, akit leginkább alkalmasnak tartunk, és akinek van esélye a bejutásra. Ugyanígy döntsük el, hogy az első fordulóban melyik párt listájára szavazunk. Ha egy párt ugyanis nem éri el az 5%-ot, nem jut be a parlamentbe. Szavazatunkat más pártok kapják meg. Így esetleg olyan pártot juttatunk előnyhöz, amely akaratunkkal ellenkező nézeteket képvisel. a második fordulóban pedig a legesélyesebb jelöltet kell támogatni azok közül, akik értékeinket képviselik vagy elfogadják.
Közösen imádkozzunk, hogy a választásokban a Szentlélek megvilágosító kegyelme segítsen mindnyájunkat, és felelős döntésünk valóban hazánk javát szolgálja, fejezik be választási körlevelüket a magyar katolikus püspökök. További híreink.
Merénylet áldozata lett Izsaiás Duarte Cancino, a kolumbiai káli érseke. A főpap egy szegények lakta negyedben, a helyi jópásztor templomban mutatott be szentmisét, és azt követően támadt rá két álarcos fiatal. 6 pisztolygolyó oltotta ki életét. Káli érseke közismert volt a gerilla mozgalommal és a kábítószer kereskedelemmel szembeni határozott fellépéséről. Második János Pál pápa a gyilkosság másnapján, a vasárnapi úrangyala elimádkozása után mély fájdalmának adott hangot, és barbár gyilkosságnak nevezte a történteket. Kijelentette, az érsek életével fizetett a társadalmi igazságosság melletti határozott kiállásáért. A kolumbiai püspöki kar elnöke tiszta, becsületes és bátor embernek nevezte a mártír főpapot.
Idehaza egyházi személyeket tüntettek ki március 15-e nemzeti ünnepünk alkalmából.
Mád Ferenc köztársasági elnök Széchenyi díjban részesítette Bolberis Pál teológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát. Rockenbauer Zoltán kulturális miniszter Táncsics Mihály díjjal tüntette ki Szabó Ferenc jezsuita szerzetest, költőt, irodalomtörténészt, a Távlatok főszerkesztőjét.
Amint már 10 év óta tesszük, advent és nagybőjt idején rádiós lelki gyakorlatot sugárzunk kedves hallgatóinknak. Mától 3 egymást követő katolikus félóránkban Stella Leontin atya, a Váci Papnevelőintézet spirituálisa, lelki igazgatója tartja a lelki gyakorlatos elmélkedéseket. Mai témája a boldogság és a bűnbánat. Mindnyájunk hivatása a boldogság, az örök, kifogyhatatlan boldogság, mégpedig abban az értelemben, ahogyan Jézus tanított róla a hegyi beszédben. Stella Leontin atya elmélkedéseit Rózsa György rögzítette.
Mi a boldogság? Harmónia. Önmagunkkal, a környezetünkkel és a Jóistennel. Valami jóleső, egészséges önzés van és kell is, hogy legyen. Ezt önmagamat kell gazdagítani tudjak. Önmagamat kell harmóniábozni, boldoggá tenni, hogy boldogságot tudjak adni. A boldog ember jó, de a jó ember nem biztos, hogy mindig boldog. Visszafele nem mindig igaz. Akinek nincs, az nem tud adni. Ez nem önzés. Ez belefél a szeretetbe és a kereszténység gondolatában, hogy igenis védeni, erősíteni, táplálni, gazdagítani kell önmagunkat. Mert egyedül fogok megállni majd az engem megítélő Isten előtt is. Egyéniség vagyok, valaki vagy testvér, vigyázni kell magadra, hogy el tudj számolni magaddal az Isten előtt. Életünknek 2 főszereplője van, te és a Jóisten. Ha a 2 találkozik, az a mennyország. Ha a 2 elmegy egymás mellett, az a pokol. Nem emelhetek ki embereket sárból, hogy közben én fetrengek az útszéli mocsokba. Tanítva tanul az ember. Tehát egy egészséges önszeretet nincs ellen a kereszténységgel. Egy egészséges önmegtartás, önművelés, öngazdagítás. Igenis boldogság. Tehát nem emésztem túl magamat, nem iszom le, nem dohányzok annyit, mert az Istennek kellünk, mert te testvér pótolhatatlan vagy. Tehát vigyázz magadra, testvér. Szellemileg, lelkileg, testileg, pszichésen, mert beteg a világ pszichésen. Ott kezdődik a baj. Tudjuk, hogy majdnem minden testi betegségnek lelki oka van. A legszebb hozományunk a lelkület. Egy emberi kapcsolatba, egy házasságba. Belül rendezettek legyünk. Honnan várható a jobb jövő, honnan várható Isten áldása, ha nem egy rendezett életből? Mit jelent ez? Hogy helyén legyen bennem minden. 3 részből áll az ember. A gondolkodás, a beszéd és a cselekedet. Egységes az ember, gondolat, szó és a tett. Gondolkodom, magyarázkodom, munkálkodom. És itt jön a probléma, mikor megcsúszik a dolog. Mikor azt mondjuk, hogy vizet prédikál és bort iszik. Ő nagy szenteskedő, de a falu pletykafészke. A faluba kéz-láb nem mozdul az ő tudta nélkül. Azt is tudja, ami van, hát még ami nincs. Tehát valahol a csúsztatás. A gondolata, szava tette széteső. Nincs harmóniában, nincs egységben. Valahol nem is boldog. Hogy gondolkodunk és beszélünk, előbb-utóbb a cselekedetünk is olyan lesz. A kódolás nem mindegy. A világ, a másik ember, a siker, a pénz, a testiség, a karrier, a pillanatnyi hangulatom kódolja most, hogy gondolkodok, teszek ma és holnap össze-vissza, vagy pedig valami örök és állandó kötöm az életemet, egy belső kisimultság, egy rendezettség, hogy ne egy száguldó élő koporsó legyek, hanem a kódolásomban valami hiteles emberé tudjak válni. Igazi rendeltetését, jövőjét csak a hívő ember ismeri. Az Isten fele nyitott, a napraforgó, a kereső, a vágyakozó ember találja meg ezen a földön. Igazán a hívő ember él, mert csak az az élet szép, aminek a célja, hogy örökkéljek. Hosszú távon gondolkodni. Ez egy belső gazdagság. Kötelességünk önmagunk gazdagítása. Nincs idő a szemétre. Az igaz, szép, a szent és a jó. Ez a négy nagyon fontos. Hogy azáltal gazdagodjak. Mit nézek meg televízióban? Mit olvasok el? Mire szánok időt? Kikkel barátkozom? Nagyon szépen mondja Kempis Tamás. Tedd, amit teszel. Híve munkálkodjál az Úr szőlőjébe. Én leszek a te jutalmad. Ha imádkozol, imádkozz. Ha dolgozol, dolgozz. Ha játszol, játszál. Ha főzöl, főzzél. Ha beszélgetsz, beszélgess. Ha nézed a gyönyörű természetet, és megcsodálod, ha van időd rá, tudsz ámulni még, míg gyerek tudsz lenni, akkor vagy boldog. Hogy tudsz rácsodálkozni egy naplementére, a tavasz ígérő, nagyon lassan zsendülő kikeletre, a vetésre és az aratásra. Egy madárcsipogásra, vagy a másik ember kedves mosolyára. Legfontosabb pillanat a mostani. Legfontosabb ember, akivel beszélsz, és legfontosabb tett a szeretet. Nagyon fontos, egy rendezett élethez egy bűnbánat. Mit jelent ez? Hogy visszatérek a Jóistenhez. Egy metanója, egy megfordulás, mint a tékozó fiú, aki elment, ott hagyta az atyát, más értékeket keresett, máshol kereste a boldogságát, a nyugalmát persze nem találta meg, Istenékül lehet élni, csak nem érdemes, és visszament az atyához. Az atyai ház örömébe, szeretetébe, bizony szabályába, törvényeibe. A törvények nem azért vannak, hogy megnehezítsék az életünket, hanem azért, hogy megkönnyítsék, mederbe tartsák. A szabad ember nem az, aki mindent megtehet, a szabados, attól féljünk. Tudjuk a korlátainkat, törvények vannak. De a törvény az nem egy gettót zár körül, hanem egy játszóteret. Azon belül tudok én élni. Nincs az a sötét élethelyzet, amiben az Isten be nem tudna világítani. Nincs az a lemondó, ledegradált, pardorfogott élet, onnan ne lehetne fölmászni. Ha akarom, fölkelhetek, ott hagyhatom a moslékos vályút, mint a tékozó fiú, és kezdhetek új életet. Az atya mindig vár, ott az ajtó mindig nyitva van. Ott nem a fiú volt a tékozó, az apa volt, tékozolta megbocsátó szeretetét. De jó, hogy mindig hazamehetünk. De jó, hogy nekünk az Isten mindig megbocsát, mindig számíthatunk Isten megbocsátására. Jobblatorok, Zakeusok, bűnbánó Magdolnák mindig voltak. Az emberi élet gazdagsághoz tartozik, hogy tudom újra kezdeni. Tudok húzni egy vonalat, és tiszta lappal tudok indulni. Most minden valamire van, embernek van külön pszichológusa. De ezt régen kitalálták már a Szent Jónásban. Lelki beszélgetés, leteszed, és újra kezded. Melyik orvos, melyik pszichológus mondhatja ki nekünk, bűneid megbocsájtva, menj, többet ne védkezz. Az Isten szeret. Csak az Isten által az egyházon tudja kimondani. De nagy öröm, hogy az Isten maga mögé dobta a bűneimet. Elfelejti. És ma született bárányként, mázsás köveket, bűnöket ledobva léphetek ki abból a háromajtós szekrényből, amit gyontatószéknek hívunk. Legnagyobb öröm újra a napban nézni, és aki napban néz, annak fényesebb lesz az arca. Nem azért teszünk bűnbánatot, mert félünk a rettenthetetlen ítélő Istentől, hanem azért, mert megbántottuk a szeretet Istenét. Egyik legnagyobb bűn a szeretetet visszautasítani. A felénk hajló kezet ellökni, mikor hálátlan vagyok az Istenhez. Az a bűn, ami rosszabbá tesz, ami embertelenné tesz, ami elszakít Istentől, szeretteitől, ami sárba tapos, ami benned nem az életet, hanem a halált erősíti. A bűn a szeretetlenség. A bűneinket itt hagyjuk, le tudjuk vetni, de a szeretet, ami átemel az örök életbe, és örök, mert Isten a szeretet. A bűn a világhoz kötött. Ha te akarod, föl tudsz kelni. Az Isten akarja, mindig vár téged, mint tékozzó lányát és fiát. És a gyóntató székben nem angyalok ülnek. Húsvér papok, nem ítélő bírók, hanem segítőtársak. A rosszba, a bűnbe be akar bennünket lökni a sátán, a gonosz. A gyóntató széktől el akar vonni aggályokat. Minek az is, pap, mit fog szólni, nem kell, nem a nagy bűn, ez csak pszichológia, ez csak emberi dolog. Legyen alázatuk, örüljünk neki, ne féljünk. Nem kell túlbeszélni, lepakolni, hogy szárnyaljunk. A léghajó akkor tud fölemelkedni, hogyha kidobjuk belőle a homokzsákokat. Érdekes a Jónásnak a lélektana. A papnak egy-két év után már nem tudnak olyat mondani, hogy ne halott volna. Nem tudja mind megjegyezni, nem kell félni. Segítünk. A pap is elmegy máshova gyóni. A sebésse önmagát operálja. Oda térdelünk egy másikhoz, papbaráthoz, aki ott most pap is feloldozó, utána haver. És jó elmondani, jó letenni. Nem öngyógyítás művészet, önmagamnak nem letek mércéje. Akkor kisiklok. A rossz ott kezdődik, amikor nem vágyok a jóra. Mikor megalkuszok vele. Mikor cinkosa vagyok. A bűnös az, aki szereti a bűnt. Engem mindig meghat, mikor húsvétkor az exultetben, az öröménekben azt énekeljük. Áldott ez a bűn, amely ekkora megváltott érdemelt. Nem a bűn áldott, hanem áldott a bűn irányában mozdult Isten. Látjuk a Jóisten, hogyan viszonyul a bűnös emberhez. Fölemeli, megbocsájt, menj és többet ne vétkezz. És mégis valahogy. Isten szeretőknek minden javára válik. Azt is érzem és hiszem, hogy a bűn, amit megbánunk, amiből kikeltünk, újrakezdtünk, jobbá is tehet utána. Jóra fordíthatja az Isten. Nem rontotta meg az életedet. Tanultunk belőle. Jobban megértjük a másik gyenge embert. És tudhatom, hogy honnan származik a rossz, a bűn. Az Isten a bűnt utálja, de a bűnöst magához öleli. Ne ragaszkodj hozzá a bűnhöz. Engedd ki a kezedből, és többit bízd a Jóistenre.
Nagybőjti rádiós lelki gyakorlatunk első elmélkedése hangzott el. A második elmélkedést csütörtöki adásunkban sugározzuk.
Több százezren követték a televízió csatornáin keresztül március 15-én az újonnan felavatott Nemzeti Színház első előadását, Madách Imre az Ember tragédiája című művének bemutatóját. Az idők jele, írta a szerkesztőségünkbe eljutatott levelében egy szerzetes nővér, hogy Tália templomában nem hangzik többé az Úr szava, mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Korunk kórja és tragédiája, folytatódik a levél, hogy az új Nemzeti Színházban Madách Imre reménytelenséggel dacoló hite nem szólal meg, s így az ember tragédiája képi túlburjánzásai ellenére megcsonkítva hangzik felénk. A továbbiakban az irodalmár műfordító Jelenics István, piarista szerzetes mondja el gondolatait a bemutatóról.
A rendezőknek nyilván az volt a legfőbb igyekezetük, hogy egy olyan darabot keressenek, amelyik alkalmas arra, hogy a színháznak a sokféle lehetőségét mutassa. És ebből a szempontból is nagyon szerencsés választás volt az Ember tragédiája, hiszen a magyar drámairodalomból ez az egyetlen olyan dráma, amelyik egy ilyen nagyon gazdag megközelítés lehetővé tesz. Ugyanakkor, hogyha ezt a bemutatót úgy nézzük, mint az Ember tragédiájának egy új értelmezését, akkor szintén megemelhetjük a kalapunkat, de sokfajta hiányérzetről is beszámolhatunk. Ez a sajátos értelmezés, amellyel itt találkozunk, azt kereste a tragédiában, ami a modern világ számára megközelíthető vagy továbbfejleszthető, és a mi 21. század küszöbén lévő tapasztalatainkkal valami különös kapcsolatba hozható. És ez az értelmezés egy lehetséges és nagyon érdekes értelmezése a tragédiának, de hogy ilyen matematikai nyelven szóljak, sajátos gyökvesztésekkel jár. Például arra gondolok, hogy mondjuk akkor, amikor természetesen rövidebbre vették a tragédia szövegét, hiszen minden előadásban húzni kell belőle, akkor bizonyos típusú szövegek maradtak ki rendre belőle, amelyeknek a kimaradása az alakoknak a gazdagságát, a szereplők személyiségének a gazdagságát szegényítették. Meg például Évának a szövegeiből, a párizsi színből, mikor a Márkinőt játsza, akkor kimaradt az, hogy az elhagyott oltárnak is lehet mártírja. Ó, Danton, magasztosabb kegyelettel megóvni a romot, mint üdvözölni a felkelt hatalmat, s e hivatás nőt legjobban megillett. Mostani rendezésnek az Évája nyilván nem a szereplőnek a szándéka vagy a tehetsége miatt, hanem a rendező szándéka szerint egy ilyen baba figura, aki sohasem bontja ki a női lénynek, a női személyiségnek azt a hallatlan, titokzatos gazdagságát, amelyik a madács szövegben állandóan megjelenik. Sokkal inkább a szexualitásnak a tárgya, mint valamilyen gazdag kapcsolatlehetőség hordozója és megnyitója. Ádám mondja a nőről a Prágai színben, minő csodás kevercse rossz s nemesnek a nő, méregből s mézből összeszűrve, mégis miért vonz, mert a jó sajátja, míg bűne a koré, mely szülte őt. Ez is kimaradt, és ez a fajta szemlélete a nőnek, ez megcsonkult az előadásban. Nem véletlen aztán, hogy a zárószínben is, akkor, amikor Éva bejelenti, hogy ő anya lett, akkor kimaradt belőle az anyaságának az az áldott vonatkozása, amelyik a tragédia szempontjából olyannyira jelentős, hogy mikor Lucifer azt mondja, hogy hát a fiat se lesz külön, vagy gyermeket se lesz külön, mint te voltál, vagy ti voltatok, akkor Éva erre azzal replikál, ha úgy akarja Isten, majd fogamzik más e nyomorban, aki eltörüli testvériséget hozván a világra. Vagyis Jézusra utal, és az anyának arra a nagyszerű hivatására, hogy egyszer majd Isten anyja lesz. Hasonló ilyen szegényedést tapasztalunk Ádám alakját tekintve is. Például a prágai jelenetben a Kepler Ádám könyvek között görnyed, és könyvhalmazokat cipel, és rázuhannak ezek a könyvek, meg kiszolgálja a hatalmasokat, és elmarad például az a csillagászra jellemző, és a nagyemberre jellemző néhány szava, hogy ó, tárd ki, végtelen nagy ég, rejtélyes és szent könyvedet előttem, törvényidet, ha már ellensém, felejtem a kort, s mindent körülem. Ez az embernek, a férfinak ez a nagysága, hogy igenis fölében nő a kornak, és kapcsolatot lel az örökké valósággal, akkor is, hogyha mások beletörülik a cipőjüket, vagy a csizmájukat, mert ki van szolgáltatva nekik. Valami módon ez az Ádám azért mindig több, mint hogy egyszerűen beletörpüljön a korába. Kimarad az is az aténi színből, hogy akkor, amikor Miltiadésnak meg kell halnia, utoljára fohászkodik érte a felesége, Pallas, segíts meg, és akkor Miltiadés ezzel köszön el Évától, hogy Pallas meghallgatott, tudnélik téged, ég veled, megnyugvás szállt szívembe, Lúciám. És ezzel a megnyugvással hal meg. És milyen megrendítő ebben az Ádámban az, hogy például a konstantinápolyi jelenetben, akkor, amikor elszakad tőle az, akit szeret, Izóra, és ugye nem egy metrón, hanem a kolostor kapu mögött tűnik el, akkor azt mondja neki, hogy nem félsz-e így a csendes égbe nézni, mely mint nagy szív szerelemtől dobog. Ennek az Ádámnak a szerelme nem egyszerűen a szexualitás öröme. Amikor a darab elején azzal a megint nagyszerű rendezői ötlettel találkozunk, hogy a paradicsom egy kristálygömb, amiben be van zárva ez a két teremtmény, akkor úgy tűnik, mintha a paradicsom az volna, hogy ez a két mezítelen fiatal egymást fölfedezi, és a szexualitásnak a kristálygömbjébe van bezárva. De hát a szerelem az a tragédiában sokkal több, mint a szexualitás rabsága vagy kristálygömbje. Ádám miatt és Éva miatt is több. És milyen érdekes, hogy akkor, amikor a zárójelenetben Lucifer visszatekint, és a maga módján levonja a tragédiának a tanulságait, amely számára kudarccal zárul, akkor azt mondja, hogy miért is kezdtem emberrel nagyot, ki sárból, napsugárból összegyúrva, tudásra törpe és vakságra nagy. Én azt gondolom, hogy ez a tragédia rendezés a tudásra törpe embert, a sárból valót mutatta meg. De hogy ebben az emberben napsugár is van, és hogy ez vakságra nagy, ez a nagyság, amelyik sokszor olyan áldottnak mutatkozik, hogy még Lucifer fölé is emeli az embert, ez nem mutatkozik meg ebben a rendezésben, sem Ádámban, sem Évában, sem a kapcsolatukban. És ide tartozik az, hogy nagyon mostohán bánnak a rendezők az Istennel. És az Istennek ez az elhanyagolása, ez az emberről alkotott képünket is megcsonkítja, mert az ember nagyságát Madách szerint mégiscsak az adja, hogy valami módon még az elveszettségében is az Istennek a sugarát, meg a szeretetét hordja a homlokán. És azután megrendítően ügyetlennek tűnik föl a sok minden ügyes ötlet között, hogy a bevezető jelenetekben az Isten szava nem is hangzik el, hanem csak írott betűként hullik be a nézőnek a tekintete elé. Az igének pontosan a hang zengése ad nyomatékot, és az ad életet neki. És ez tűnik el az Isten szavából. És a végén pedig meg se szólal az Isten. A híres mondat, hogy ember küzdj és bízva vízzel elmarad, és igaz, hogy ez a tragédia előadás is reménnyel végződik, de ez a remény ez egy kicsit inkább a Beckettnek a világába veszett, a Godóra várva jelenetéhez érezzük közel magunkat, akkor, amikor ezt a párt látjuk ott, akiket a földből fakadó sugár megtisztít a mocsoktól, de nem találnak kapcsolatot azzal az Istennel, akire föltekintenek. Azokat, akik a tragédiának ezt a halatlan gazdagságát őrzik az emlékezetükben, azok számára egy picit csalódás is, hogy most ez a új tragédia értelmezés olyan áron hozott valami újat, hogy a réginek ezt az emlékezetes szépségét letörülte a szereplőknek az arcáról.
Ma van Szent Józsefnek, Szűz Mária jegyesének, a Szent Család őrének ünnepe. Családjainkért kérjük az ő közbenjárását.
Hozzád menekülünk szorongatásainkban, Szent József. Oltalmazd Jézus Krisztus választott nemzedékét, te a Szent Család leggondosabb őrzője. Tarts távol tőlünk, legszeretőbb atya, a téveigés és a romlottság métejét. Védelmezz az égből, legerősebb támaszunk a harcban, amelyet a sötétség hatalma ellen harcolunk, és amiként kiragadtad egykor a kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, úgy védd meg most is Isten szent egyházát az ellenséges cselvetésektől és minden bajtól. Védj állandóan pártfogásodba minnyájunkat, hogy példád és gyámolításod által támogatva szentül élhessünk, jámbor véget érhessünk, és a mennyben örök boldogságot nyerhessünk. Amen.
Búcsúzunk hallgatóinktól. Mai műsorunkban közreműködött
Rózsa Györgyi,
Sellei Zoltán,
Somfai Krisztián.
A műsor egyházi felelőse Pap Tamás. Dicsértessék a Jézus Krisztus!